közlekedés reggel.
Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor.
No kérem szépen, hát a TikTok menedzserekről fogunk beszélgetni. Nem akik a TikToknál dolgoznak, hanem akik ott szocializálódnak, ott építik fel magukat. Ennél komolyabb a téma persze, nem annyira vicces. Hogyan kell képezni a jövő vezetőit, azaz azt a generációt, akik most a TikTokon tájékozódnak. Ebben kalózunk lesz Julov Katalin, az IBS vezetés szervezés oktatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
No, hát érdekes ez a dolog, mert hát ugye nem szeretnék abba a hibába esni, bár azért szerintem megvádolhatnak bennünket, hogy oké, boomerek vagyunk itt az Áccsal, bár ő inkább, mint én szerintem, de mindegy.
Csak úgy csinálok.
De egészen elképesztő tapasztalatok vannak, és erről könyvek születnek, elemzések születnek arról, hogy a különböző Z, meg Y, meg Alfa generációk miket csinálnak, meg hol szocializálódnak, honnan informálódnak, hogy tanulnak, hogy dolgoznak, mi az értékrendjük. Hát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ezt a generációt egyáltalán hogy lehet terelgetni. Most itt megint családi tapasztalatokkal jöhetnék elő, hogy ez rendkívül nehéz.
Igen.
Nagyon gyorsan informálódnak, nagyon felületesen informálódnak, ennek ellenére markáns véleményük van a világról. Egészen elképesztő. Hogy lehet ezzel valamit kezdeni oktatóként?
Ez egy nagyon érdekes téma, és valóban rengeteg tanulmány van, tehát erről olyan különböző nagy tanácsadó cégek is ugye őrült mennyiségű információt publikálnak. Én a gyakorlatban, amit látok, nekem, és itt egy picit ketté bontanám a gyakorlati életet, tehát én 25 évet eltöltöttem a versenyszférákba élő lélegző vezetők között. Megszámoltam, hogy az elmúlt 23 évben én magam 13 különböző vezetőnek riportáltam, és én is körülbelül egy olyan 100 főt vezettem. Természetesen ők nagyon-nagyon különböző profilok voltak, nagyon-nagyon sok és izgalmas projektet csináltam, tehát rengeteg ilyen nagy mérvű változáskezelést, és ugye több ezer fős üzleti környezetben dolgoztam, ahol olyan munkáim voltak, ami több ezer főt érintettek, ami indirekte milliós ügyfélkört érintett. Tehát van egy ilyen fajta gyakorlati rálátásom is, hiszen ebben a cégben is ugye rendkívül élénk élet folyt, jöttek a fiatalok, voltak nagyon nagy tudású idősebb szakemberek, és bizony ezek a generációs különbségek már azért ott is néha tetten érhetőek voltak, bár én a személyes filozófiám, hogy én inkább a közös vonásokat szeretem mindig aláhúzni. Oktatóként az IBS-ben körülbelül itt is azért nagyon sokféle tárgyat tanítok, és sokféle készséggel foglalkozom. A hallgatói kör, ami nálam körülbelül megfordul, az egy olyan 300 főre tehető, ez elsősorban az IBS, természetesen vannak azért néha más jellegű munkáim is. Nagyon sokfajta fiatallal dolgozom együtt, tehát nálam, amire én rálátok.
Ez per tanév, ez a 300?
Ez per szemeszter.
Per szemeszter.
Igen. Igen, ezt én nagyipari módon üzem. Nagyon-nagyon sok hallgatóval állok kapcsolatba, és ami különösen izgalmassá teszi ezt a fajta utazást, hogy a hallgatóim a világ minden tájáról jönnek. Tehát azt tudni kell, hogy én főleg ilyen nemzetközi csoportokat tanítok, angol nyelven szoktunk egyébként együttműködni. És akkor mi az, amit látok? Náluk azt látom, hogy itt is a versenyszférában vagyok, csak egy másfajta módon. Ugyanis oktatóként nekem az esetenként a közösségi médiával kell versenyeznek a figyelmükért. Ugye szeretünk beszélni erről a figyelemgazdaságról. Ugye a figyelem, mint olyan dolog, az felkerült az erőforrások listájára, tehát most már nem csak ugye tőkéről beszélünk, meg házakról, földekről, vagy emberekről, hanem magáról a figyelemről. egy irdatlan mennyiségű információ száll felénk a levegőben, és mondjuk amikor ezt elképzelem gyakorlati módon egy terembe, hallgatókkal való együttműködésbe, akkor ez azt jelenti, hogy nekem képesnek kell a figyelmüket magamnál tartani, mert rájuk ömlenek a feedek. Ott van a TikTok. Egyébként a TikTok olyan szempontból is egy nagyon izgalmas téma, hogy ő most versenytárs nekem, vagy esetleg az ő segédeszközöm. Ugyanis a TikTokon rengeteg influencer van. Amikor beszélgetek a hallgatóimmal, néha még esetleg fiatalabb generációkkal is, hiszen édesanyja is vagyok, van két lányom, és az ő korosztályukkal is azért ezek a beszélgetések nagyon intenzívek, akkor náluk ugye a karrier ív, amit ők elképzelnek maguknak, az néha
influencer leszek.
Így van, ennyi. YouTube sztár vagyok. Igen. Ennyi. És ezek a példák ott vannak, és ezek hatnak rájuk. És azért olyat is lehet látni, hogy ezek az influencerek több millió dollárt zsákolnak be esetleg egy évben. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy milyen színűre festem a hajam, vagy hogy milyen jó pofát főzök két perc alatt. Egyébként ebbe is őrült kreatívak, tehát mindent meg tudnak oldani. Pikpak utána néznek, tehát ilyen mini kutatók egyébként ők, egyből lecsekolják azt az információt, amit mondok. Tehát van egy nagyon izgalmas módja is egyébként az oktatásnak, hogy ahogy beszélgetünk, ők közbe validálják, és kommentálják, és megnézik a példákat, tehát egy nagyon sajátos egyébként.
De akkor hogy jutunk el A-ból a B-be? Mert az, hogy ugye mi hogy tanultunk, ezeket tegyétek hátra, igen, gyerekek, mindenki csöndben, igen, marad, kiállok a tábla elé, elmondom, uh-huh, az anyagot, nem, majd számon kérem az anyagot.
Aha, nem, azért az IBS-be ezt máshogy kell elképzelni. Az IBS egy üzleti iskola, ugye egy angol egyetem, ami partner egyetemünk, tehát eleve hozzuk ezt az angol száz kultúrát. Belejön a hallgatóknak a nagyon színes nemzetközi kavalkádja, akik hozzák a saját tulajdonképp menedzsment modelljeiket, kultúrájukat, és az IBS-nek a kollégáim egy része nagyon-nagyon okos, nagyon tapasztalt emberek, nagyon sokan a gyakorlati szférából jönnek, tehát hogy mindenki így együtt pulzál tulajdonképpen ezekkel a változásokkal.
De hogy néz ki akkor egy óra? TikTok videót
forgatni nem, de nézni lehet, hogy igen. És nézzünk YouTube klipeket is. Tehát ezt már nem úgy kell elképzelni, ahogy mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, hogy hagyományos tankönyvek vannak. Vannak tankönyvek, vannak újságcikkek természetesen, de mondjuk nehezebb őket rávenni arra, hogy ilyen vaskosabb műveket olvassanak, ugyanis az információt ők gyorsan és fájdalommentesen szeretik kapni. Vegyük a TikTokot, ugye ez a microlearning, tehát ezek a kapszulatanítások. 2-3 perces videókban például van egy nagyon neves amerikai csillagász, ő 2-3 perces videókban oktatja az univerzum titkait a nagy közönségnek. Tehát amire például most kihívás, és ez egy vezetőképzésben is kihívás, hiszen ugye viszünk MBA programokat, viszünk MSC programokat, és nagyon sok ember jön el hozzánk azért, hogy fejlődjön. Ez azért kihat ránk is, mint óraadókra, hiszen teljesen máshogy kell az ő figyelmükkel gazdálkodni, és ezek az emberek, akik kilépnek a valós életbe, és vezetők lesznek, mondom, nagyon-nagyon sok tanítványom, Z-generációs, már cégeket visznek. Tehát élő emberekkel dolgoznak, irányítanak 20 évesen, 20-30 embereket.
Ez egy érdekes, amit hallgatunk, mert az is felvetődik bennem, hogy akkor kire hallgatnak? Egy influencerre, igen, vagy a tanárukra?
Ez egy nagyon érdekes kombináció. Hallgatnak az influencerekre. Tehát ez egy olyan dolog, amit el kell fogadjunk.
Nagyon csak az érdekes, a baj, hogy az influencerek, igen, nagy része nem biztos, hogy szakmailag ott van, ahol kéne lenni.
És ez egy olyan gondolat, ami mindannyiunkban felmerül. Nekem az a véleményem, hogy itt ilyenkor nem azt nézzük, hogy jó vagy rossz, hanem azt, hogy más. Tehát ezt is érdemes egyébként így az üzleti kultúra részévé tenni, és ebben is egy mondjuk az IBS-nél, amikor ugye üzleti esetekkel dolgozunk nagyon sokszor, ugye cégeket elemzünk, vezetői működéseket elemzünk, igen, lehet úgy is kategorizálni valamit, hogy jó vagy rossz, de itt kilépünk az ilyen rendszerekből, és azt mondjuk, hogy más. Vannak olyan mechanizmusok, amik működnek. Nekem azt kell ellesni az influencerről, hogy mi az, amit jól csinál. Tehát itt azért egy olyan fajta tanulási modell is van, hogy mi digitális bevándorlók, tehát akik nem az a fajta generáció vagyunk, akik olyan természetességgel keressük és használjuk a digitális kultúrát, ahogy mondjuk egy Z-generáció, vagy esetleg az Y-osok, bár ők egy kicsit nagyobb az önmérséklet náluk, eltanulni azt a fiatalabbaktól, hogy hogyan lehet tényleg azt átadni, hogy tulajdonképp lényegi dolgokat akár 5-10 mondatba is meg lehet fogalmazni, és nem biztos.
Hála Istennek, nagy barátja vagyok én ennek a módszernek. A véget nem érő halálunalmas meetingek korának nagyon, leáldozik
igen,
lassan,
van,
hála
így
Istennek.
Így van, ugye ez is az üzleti életből jön, ugye igen. Az unalmas meetingek, meg ugye annyit szoktak mondani, hogy eleve ez mondjuk nem a hossza, hanem a tartalma, hogy eleve csak annyi embert hív egy terembe, amennyi mondjuk egy doboz pizzát van le lehet fedni, vagy meg lehet kínálni. Tehát, hogy igen, gyorsabb meetingek, célra törőbb meetingek, és ez a
mi
kultúra...
Mi van a hierarchiával?
A hierarchia az érdekesen
hiszen hierarchikusan épül igen. Fel egy, van elnök vezérigazgató, van vezérhelyettes, van főosztályvezető, van marketingigazgató. Ez mennyire? Nem kompatibilis az ő világukkal, gyanítom.
Erre nagyon érdekes tulajdonképpen trendeket lehet nézni. Azért a cégeknek a nagy része még mindig azért hierarchikusan működik, bár ugye nagyon sokszor beszélünk ma már ilyen agilis fürge kultúrákról, ahol a networkön és azon van a hangsúly, hogy én oldalirányba tudjak gyorsan mozogni, hogy elérjem az információt. Viszont amit az üzleti életben meg lehet figyelni, hogy, és ez is egyfajta kultúraváltást fog ugye, vagy azt prognosztizálják, hogy a digitalizációval, mesterséges intelligenciával át fognak a szervezetek is alakulni, pont azért, mert az emberek máshogy működnek. Ezek a fiatalok piszok gyorsan tudnak információt találni és kapni, egymással hihetetlen erős hálózatokban működnek. Tehát a tanácsra van szükségük, előbb kérdezik meg egymást, mint a tanárt, mint a szülőt, mint a felettest. Más a működési elv. Ez be fog szivárogni lehet, hogy az üzleti életbe is.
Tehát akkor ugye nem lesz szükségvezető?
De, lesz szükségvezetősre, csak ugye azt mondják, és azt lehet látni ma nagyon sok ilyen fajta kutatásban, hogy az ilyen tradicionális háromszög alakú szervezetek és hierarchiák,
ahol a csúcson a vezér,
ahol a csúcson a vezér van, átmegye a gömbölyded alakú szervezeteké, ahol az emberek a szervezetben maguk is kapcsolódnak más ökoszisztémákhoz, más értékláncokhoz, más emberekhez. Csak hogy mondjak egy gyakorlati példát. Ebben a kultúraváltásban például egy nagyon érdekes jelenség, hogy ma már nem fogyasztókról, vagy esetenként ügyfelekről beszélünk, és itt muszáj egy angol szót behozzak. Tehát ugye angolul consumernek szoktuk mondani azt, akit fogyasztónak tekintünk, nem ma nagyon sokszor beszélünk prozumerekről. Mi a prozumer? Amikor bevonom mondjuk az ügyfelemet, és ez lehet B2B, ez lehet normál lakossági ügyfél a fejlesztési folyamataimba. Tehát őt teszem meg a kezdőpontba, az üzleti első kérdésem az, hogy te mit szeretnél, kedves fogyasztó? Vagy te hogy csinálnád másképp? Vagy szerinted hova rakjam a gombot? Vagy szerinted milyen legyen a termékem? Tehát őrült nagy hálózatokkal dolgozunk, és tulajdonképpen ezekkel a nagy hálózatokkal való foglalatoskodás akár át is írhat olyan klasszikus formákat, mint a háromszög, és átmehet ez akár ilyen gömbalakba.
Az utolsó kérdés, mert nagyon elszaladt az időnk, hogy mi van ezekkel a hagyományos értékekkel, amelyet egy boomer generáció értéknek vér. Munkabírás, elkötelezettség, alázat, tisztelet, nem tudom én micsoda, mennyire fog megváltozni a céges kultúra ettől a generációtól.
Ez, ezeket a példakép TikTok influencerek megközelítik, illetve megtalálják őket például.
Azért ne becsüljük alá ezeket a példaképeket, mert ugye nekünk nagyon sokszor ilyen popsztárok jutnak eszembe, vagy főzőcske műsor, de azért gondoljunk arra is, hogy az üzleti életben manapság ugye unikornisokról beszélünk, meg tiszarvú és hektokornisokról, tehát olyan sikeres startup vállalkozásokról, akik óriási árbevételekre tesznek szert, és ők is példaképek.
Meg Elon Musk itt,
és
társadalom.
És Elon Musk is példakép, viszont nagyon érdekes, hogy ez a generáció egy picit viszont már megkérdőjelezi az előző korszakok, vezetői korszakok példaképeit, tehát például Jeff Bezos, aki a számunkra, a mi generációnkra egy példakép, hiszen hihetetlen fantasztikus birodalmat épített föl, ennek a generációnak a fejébe viszont már megkérdőjelezi.
Mert hogy csúnyán viselkedik,
hogy Taylori, igen, 150 évvel ezelőtti módszerek is akár felelhetőek, hogy karperecsel mérem a mozdulatokat, és ez mondjuk ennek a generáció számára egy nem elfogadható érték.
És mit gondolnak Steve Jobsról, meg Bill Gatesről?
Egy picit ugyanez a fajta megkérdőjelezés merül föl, és a Bill Gates, akkor ők inkább Melinda Gates felé húznak.
Tényleg?
Igen.
És Elon Musk az Kev szemben, akivel nagyon-nagyon sok jogos kritika merül föl velük, tehát vele szemben meg abszolút pozitív, tehát inkább ők tekintik példaképnek. Aki egy Twitter piacot befolyásol, igen. Jó eséllyel bele fog bukni ez a
generáció, igen, ez a generáció egyébként ilyen szempontból azért pont visszanyúlva ahhoz, hogy ők pici kutatók, akik mindennek gyorsan utána néznek, és folyamatosan ömlik rájuk a feed. Nagyon erősen egyébként ezek a feedek azért az ő paradigmáikat változtatják és átírják. Látják egyébként ugyanígy, és ez egy picit viszont meg már kontinens függő is, meg hogy honnan jön a hallgató. Tehát ez is, ebbe is van egy olyan dimenzió, hogy vannak olyan hallgatói kultúráim, akiknél Elon Musk egy nagyon-nagyon elismert és nagyon pozitívan sztárolt tulajdonképpen példakép, és vannak olyan hallgatói kultúráim, akiknek több kérdése van erre, vagy több kritikai észrevétele.
És itt a tanárnak állást kell foglalni az ügyben, vagy mi a szerepe? Ilyen.
A tanárnak szerintem elsősorban az a szerepe, és szerintem az IBS-ben ez egy azért egy nagyon nagy erősség, hogy hagyni kell a hallgatókat emészteni, kérdéseket feltenni, segíteni esetleg a jó kérdések feltételében. Tehát itt nem a tutit mondjuk meg. És egyébként ez az, ami a vezetői kultúraváltásba is átjön. Tuti megmondó vezetőknek valamilyen szinten lejárt az ideje, hanem ugye a kreatív vezetőkről beszélünk, a kreatív ember pedig kérdezés, kíváncsi. Mi pedig ezt akarjuk bátorítani.
Uh-huh. Na még egy nagyon jó hallgatói kérdés a végére, aztán kénytelen, kelletlen be kell, hogy fejezzük a beszélgetés, igen, de ki vállalja a felelősséget?
Nagyon jó a kérdés.
Egy gömb alakú szervezetben.
Igen. Jó. A felelősségvállalásról egyébként annyit, hogy nagyon-nagyon érdekes például a felelősséghez kapcsolódik a bizalom. És ma nagyon érdekes módokon mérik ugye világszerte a bizalmat. De van egy ilyen bizalmi
tudom,
index.
Tudom, mi újságírók elég rosszul állunk ebben,
így
a
van.
Politikusokkal karoltva.
Így
igen.
Van, és az NGO-k se szerepelnek, igen, most már túl jól. Viszont ami egy nagyon érdekes dolog, hogy az átlagpolgár egyre nagyobb bizalmat helyez az üzleti szereplők felé, illetve nem csak, hogy helyez, hanem el is vár. A bizalom és a felelősség azért kéz a kézbe jár. Tehát itt olyan, ezek a kutatások például azt mondják, és ez azt azért 28-30 országba futtatják ezeket a kérdéseket, hogy, hogy a CEO-k, az igazgatóság mit tesz például? És most már nem csak a profitért, hanem ugye itt jön be a fenntarthatóság, a fenntartható működésért, ami lehet akár a bérezések egyenlősége, vagy ugye óriási globál cégeknél honnan szerezzük be a nyersanyagot, milyen módon, mennyit szennyezünk, mennyit fizetünk a munkavállalóknak, élhető egyáltalán az a munkakörnyezet, amiben az embereket beültetjük. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a felelősség alól kibújni, legyünk háromszögek vagy gömbök, nem lehet.
Jó, hát napestig hallgatnánk, és a hallgatóknak is van véleménye. Például ilyen, hogy akkor a diák tanítja a tanárt, szerintem igen.
Igen, és pont ez egy nagyon komoly kultúraváltás. Tehát itt ezt kell elképzeljük, hogy ez a fajta top-down, felülről lefele, megmondom a tutit korszak, ez töredezik, repedezik, lassan a végéhez ér, és igen, pont ez van, hogy mi is tanulunk a hallgatóktól, bitcoinról, arról, hogy nekik a non-fungible token egy olyan fajta eszközkészlet teljes természetességgel kerülik. Ők digitális művészetet vásárolnak. És tulajdonképpen így csinálunk borzasztó érdekes ökoszisztémákat.
Jó, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon tanulságos volt, és akkor további sok sikert kívánok.
Én pedig szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, és önöknek is. Köszönöm szépen.
Viszont hallásra.
És milyen véletlenül szóba került az NFT, és
az NFT, ezzel fogjuk folytatni a hírek után.
A műsort,
az elmúlt percekben Júlov Katalinnal, az IBS vezetésszervezés oktatójával beszélgettünk.